Munkatársam Exterde Tibor nevében is jó estét kívánok, Rozgonyi Ádám vagyok. Magyarország gáz, áram és üzemanyag ellátása biztosított, a kormány pedig ragaszkodik a rezsicsökkentéshez és tartja az üzemanyagok védett árát. Jelentette ki Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter.
Ez köszönhető azoknak a jelentős tartalékoknak, amelyet stratégiai készletként az üzemanyagellátás területén felhalmoztunk. Ennek köszönhető, hogy Magyarország tudja tartani a védett árat, és annak a mentességnek, amelyet pedig a magyar miniszterelnök még 2022 nyarán az Európai Tanács ülésén az országnak kiharcolt, köszönhető, hogy az orosz kőolaj és földgáz szállítás is egészen a közelmúltig zavartalanul biztosított volt. A kőolaj szállítást ugyan az ukránok megszüntették, de ott is jelentős tartalék áll rendelkezésünkre, és az alternatív útvonalon történő beszerzés is megkezdődött. Ennek köszönhető, hogy ezt a védett árat fent tudjuk tartani.
A miniszter szerint energiaválság küszöbén áll a világ, ami elszabaduló árakat és hiányt okozhat.
Az Európai Bizottság a védett ár eltörlésére, felszámolására szólította fel a magyar kormányt. Ezt a magyar kormány nem teljesíti, úgy gondoljuk, hogy az európai autósoknak is az érdeke, hogy a saját hazájukban ilyen intézkedéseket hozzanak, de mi a magyarokért vagyunk felelősek, ezért Magyarország ezeket az intézkedéseket meghozta, és ameddig lehetséges, ezeket fenn is kívánjuk tartani.
Magyarországnak jelenleg semmilyen pénzügyi védőhálóra nincs szüksége, fogalmazott Gulyás Gergely.
Hozzáteszem, egyébként az elmúlt hónapokban is voltak ezzel kapcsolatos egyeztetések. Az mindenféleképpen egy jó hír szerintem Magyarországnak, a magyar gazdaságnak, hogy a világ legerősebb gazdasági hatalma készen áll arra, hogy Magyarország számára bármilyen válsághelyzetben, mégiscsak egy üzemanyag hiánnyal és egy energetikai világválsággal nézünk most szembe, legalábbis ennek kezdeti lépéseit vagy kezdeti eseményeit láttuk. Egy ilyen helyzetben pénzügyi garanciát, pénzügyi védőhálót biztosít az Egyesült Államok szükség esetén. Ma erre szükség nincs.
A MOL 510 ezer tonna olajat vásárol az Egyesült Államoktól. Erősítette meg a kancellária miniszter a kormányinfón.
510 ezer tonna kőolajat 500 millió dollárért fog vásárolni. A következő hetekben, hónapokban megtörténik. Rendes, normális üzletmenet szerint.
Az amerikai alelnök hivatala által közzétett összegzésből az is kiderült, hogy készül egy vizsgálat is arról, hogy a korábban megkötött üzletet a kis moduláris atomreaktorokról hogyan lehet Magyarországon megvalósítani. Ebben több amerikai cég is részt vesz. Megállapodás született arról is, hogy a magyar kormány 700 millió dollár értékben vesz nagy mozgékonyságú rakétatüzérségi rendszereket. Ezek integrációját részben a Foreign-G készíti elő a magyar haderőbe. Paragrafus. Folytatódott a taxik ellenőrzése Budapest belvárosában. A BKK hatóságokkal közösen csapott le a szabálytalanul működő taxisokra. Az akcióban több súlyos visszaélést feltártak, mondta Kovács Bendegúza, a BKK szóvivője, Szabó Gergő interjúja.
A BKK feladata a budapesti minősített taxiszolgáltatóknak az ellenőrzése. Ilyen esetekben két dologra figyelünk. Az egyik, hogy az utasok megkapják-e azt a szolgáltatási minőséget, amit a minősített Budapest taxiknak nyújtania kell. Tehát megvannak-e az előírt arculati elemek, megvan-e az utastájékoztatás, működnek-e a bankkártyaterminálok. Tehát alapvetően, hogy minden szabályszerűen zajlik-e. Ugye ez nem csak az utasok védelmét szolgálja, hanem a tisztességes szabályokat betartó taxiszolgáltatók védelmét is. Azt szeretnénk, hogy mindenki, aki a szabályoknak megfelelően működteti a taxiszolgáltatást Budapesten, az előnyben legyen azokhoz képest, akik nem tartják be a szabályokat.
És arról lehetett olvasni a BKK közleményében, hogy súlyos visszaélésekre bukkantak.
Március elején volt egy nagyobb ellenőrzés sorozat, ekkor a BKK szolgáltatás ellenőrei a BRFK-val, a NAV-val, illetve a közlekedési hatóság munkatársaival közösen ellenőrizték a budapesti taxiszolgáltatókat. Az ellenőrzések során voltak kisebb, meg nagyobb hiányosságok is. A kisebbek között lehet említeni az előírt arculati elemeknek a hiányát, tehát hogyha valaki nem ragasztja ki az összes matricát, ami kötelező a minősített budapesti taxiknál, vagy esetleg elfelejtik a pénzügyi bizonyítékot kiállítani, vagy van számos esetben előfordul, hogy mondjuk a bankkártyás termin terminálok nem működnek. Ugye alapvetően a budapesti taxikban minden esetben lehetségesnek kell lenni a bankkártyás fizetésnek. Ezek kisebbek, de találtak kettő nagyobb hibát is, jogsértést. Az egyik esetben egy nagyon komoly túlárazásról volt szó, itt 2800 forint helyett 39.000 forintot szeretett volna elkérni a taxiszolgáltató az utasoktól. Egy másik esetben pedig lejárt engedélyekkel és lejárt taxiállamos használati hozzájárulással szeretett volna utasokat szállítani egy szolgáltató. Az utóbbi két esetben azonnal a járműveknek a rendszámát a helyszínen eltávolították a közlekedési hatóság munkatársai, és a forgalmi engedélyt is bevonták, ezért nem érdemes játszani a jogszabályokkal, mert minden esetben a BKK szolgáltatási ellenőrei be fogják tartatni ezeket.
Mik a legfontosabb előírások, szabályok, amelyeket a taxisoknak be kell tartaniuk?
Az egyik oldalról az arculati elemek, a másik oldalról pedig minden esetben kell biztosítaniuk a bankkártyás fizetést, minden esetben el kell indítaniuk természetesen a taxiórát, hogyha valaki azt látja, hogy nem indul el a taxióra, azután rögtön, ahogy ő beült volna a kocsiba, akkor azt rögtön jelezze a BKK ügyfélszolgálatán, illetve jelezze a taxisofőr számára is, hogy ilyen esetben nem szabályszerűen zajlik az utazás.
Kovács Vendegúszta BKK szóvivőjét hallották. A rolleres balesetek miatt 10-szeresére nőtt a kórházakban a nehéz műtétek és az azokat követő rehabilitációs folyamatok száma. Éppen ezért a szabályos közlekedésre és a bukósisak használatára is felhívja a figyelmet a Nagy Diák Kreszteszt, amit immáron 10. alkalommal indított el a DUE és az ORFK. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Jubileumához érkezett a Nagy Diák Kreszteszt, amelyen mostanáig csak nem 170 ezeren vettek részt. Szajli Józsefet, a játék szervezőjét, a DUE alelnökét hallják.
10. alkalommal hirdettük meg ezt az országos edukatív játékot, amelyik egy háromfordulós letélkedő. Az első fordulóban online lehet részt venni bárki, de elsősorban a fiatalok számára szóló játék. Azért elsősorban a fiatalok számára, mert őket komoly nyeremények is várják a játék végén. Akik bejutnak a középdöntőbe, majd onnan a televíziós nagydöntőbe, egy ingyenes jogosítvány szerzési lehetőséget, vagy egy ingyenes elektromos robogót nyerhetnek. Egyébként a játék prevenciós célt is szolgál, és igyekszik felhívni a figyelmet a biztonságos rolleres közlekedésre. A tavasz érkeztével egyre többen pattannak most ugye rollerre, és ezzel együtt sajnos megnőtt a balesetek száma is. A Batesda a gyermekkórház felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban 10-szeresére növekedett a rolleres balesetek miatti súlyos, nehéz műtétek száma. Ennek az oka az az, hogy a rollereknek kicsi a kereke, egy kavics vagy új hiba, amiből mostanában ugye jó párral találkozhatunk, nos ez könnyen kizökkentheti, felboríthatja a járművet. Ezért a Bethesda gyermekkórház egyébként felhívta a szülők figyelmét, hogy a gyermekeiket csak bukósisakban engedjék rollerezni, és hívják fel a figyelmüket arra, hogy ne száguldozzanak a rollerrel.
Szajli József a vetélkedővel kapcsolatban is közölt fontos információkat.
Az első forduló az online szakasz április 30-áig tart, addig bárki próbálkozhat, akár többször is a teszt kitöltésével. Ezt követően a legjobb 1000 játékost hívjuk majd be a középdöntőbe, és 10 jutnak a döntőbe, ami majd május 22-én Budapesten lesz az áprendezvénytérben.
A teszt az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság együttműködésével jött létre.
Már minden harmadik autós befizette a gépjárműadót. A többieknek segít a közteher teljesítésében Lincmeyer Szilvia, az adóhatóság szóvivője, akit Domanics András kérdezett.
Április 15-e a gépjárműadó befizetésének a határideje, de igazából egész jól állunk most, mert már minden harmadik autós április 1-jéig befizette ezt az adót. Persze még hiányzik a kétharmad, de még idő van, és számtalan lehetőség a fizetésre. Így mobilappon is lehet fizetni, ez az egyik legnépszerűbb fizetési módunk, több mint 200 000-en használták ezt. A határozatokon van fizetési link vagy QR kód, lehet bankkártyával fizetni, és az átutalás is lehet. lehetőség. Tehát, hogy mindenki megtalálja azt a fizetési formát, ami neki leginkább a testhez álló. Sokan választják még most is az átutalást. Itt ez nagyon fontos, bár évről évre elmondjuk, hogy az átutalásnál a közremény rovatba mindenki automatikusan a rendszámot írja. De ne a rendszámot írja oda senki, mert a NAV az adószám, adóazonosító jel alapján tudja beazonosítani, hogy ki az, aki fizetett. Úgyhogy ez egy fontos kérés. Átutalásnál közleményrovat, adóazonosító jel, cégeknél, vállalkozóknál pedig az adószám legyen benne. A NAV pedig azoknak is segít, akik nem tudják egy összegben megfizetni a teljes összeget. Nekik én most úgy fogalmaznék, hogy a világ legegyszerűbb részletfizetési kedvezményét érdemes kihasználni, tehát aki nem tud fizetni, az használja a pótlékmentes maximum 5 havi részletfizetést. Ezt lényegében, aki letölti a NAV mobilt, annak néhány kattintással, illetve az, hogy hány havi részletet kér, az bele kell majd írni. Ennek kitöltésével már el is jött a kérelem. A NAV itt nem mérlegel, magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak, aki kéri ezt a pótlékmentes részletfizetési kedvezményt, automatikusan megadja.
Azoknak, akik esetleg most vették észre, hogy fizetési határidő lesz április 15-én, hol találják meg a gépjármű adóról szóló határozatukat?
Kétféleképpen juthat el a határozat mindenkihez, és mindenkihez eljut. Az, akinek van DÁPOS vagy ügyfélkapu pluszos regisztrációja, ők elektronikusan a tárhelyükre kapják meg a határozatot. Azok pedig, akiknek ilyen regisztrációjuk nincs, levélben a postán keresztül kapták meg a határozatot.
Dinczmeier Szilviát, a NAV szóvivőjét hallották. A közelmúltban több tanulmány is bemutatta, hogy számottevően megnőtt a visszaélések és a zaklatások száma az online térben. Egy amerikai kutatás szerint az úgynevezett deepfake csalásokkal összefüggő veszteségek 80%-a közösségi médiában keletkezett. Az ENSZ friss felmérése szerint pedig a gyermekek kétharmada számol be az egyre gyakoribb kiberzaklatásokról. Az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző arra figyelmeztet, a digitális térben történt visszaélések esetén különös jelentősége van a bizonyítékoknak, mert a rosszindulatú online tartalom egy gombnyomással eltüntethető. Böröc Helgával beszélgettem.
Valóban ilyen sok, ilyen típusú visszaélés létezik már?
Igen, sajnos igen. Ahogy megnövekedett az internetes felhasználási szokásainknak a száma, a nagy számok törvény alapján ezzel, hogy így mondjam, azonosan növekedett meg a visszaéléseknek a száma is, és egyre kifinomultabb eszközökhöz folyamodnak a csalók, tehát egyre inkább résen kell lennünk, hogyha azt szeretnénk, hogy ne dőljünk be a hamis információknak, illetve ne legyünk csalásnak az áldozata, mert hogy manapság már egyáltalán nem ritka, hogy akár képmásunkkal visszaélnek a neten, vagy jogosulatlanul használják fel fotóinkat, akár üzleti előnyök, akár gazdasági előnyök megszerzése céljából, vagy például valaki, ami adattartamunkkal, vagy éppen a képmásunkkal készít valóságosnak tűnő mesterséges intelligencia tartalmat. Ráadásul ez ugye azért is veszélyes, és nagyon fontos a gyors és szakszerű reakció, hiszen amilyen gyorsan a netre kerülhet a hamis információ, olyan gyorsan onnan el is tüntethető, viszont amilyen rövid ideig volt látható adott esetben milliók számára, az jelentős, sokszor anyagi módon is mérhető érdeksérelmet okozhat nekünk. Ezért említettem, hogy a gyors és azonnali reakció nagyon-nagyon fontos lehet. Például, hogyha rosszban vagyunk valakivel, vagy visszaélnek például a rólunk készített adattartalommal, akkor hasznos, ha rögtön szakemberhez fordulunk, mert bizony-bizony egy perben ennek nagyon komoly jogkövetkezményei tudnak lenni.
No, de lehet, hogy sokkal később értesülünk magáról a csalásról, mert adott esetben nagymamánk hetekkel később mondja, hogy felhívtuk őt, és pénzt kértünk, hát látta, hogy mi voltunk azok, ezért megbízott bennünk, és tulajdonképpen segített rajtunk. Erre azt mondjuk, hogy de hát mi nem is kértünk semmit, nem kértünk, főleg pénzt nem. Hát jelen esetben mi a teendő?
Ez nagyon-nagyon fontos, hogy telefonon történő hívásoknak, telefonos kérelmeknek soha ne tegyünk úgy eleget, hogy teljes biztonsággal nem győződtünk meg arról, hogy akivel kommunikálunk, az ténylegesen a hozzátartozónk vagy általunk ismert személy. Amennyiben sikerült tetten érni a csalást, ahogy említettem, célszerű azonnal szakemberhez fordulni, például a közjegyző az úgynevezett ténytanúsítási eljárása során olyan közhiteles bizonyító erővel bíró leírást, fényképet, kép vagy hangfelvételt tud készíteni az technikai részletekről, információkról, amely egy jogvita során bizonyító erejű lehet, vagy például egy bírósági perben bizonyítékként felhasználható, és ugye a közokirati erő azt jelenti, hogy a benne foglaltakat közhitelesen bizonyítja, azaz az ellenfélnek kell majd alátámasztania, hogy nem igaz, ami a közokiratban foglalt tényeket tanúsítja. Fontos ugyanakkor kiemelnem, hogy a közjegyző csak az általa a valóságban tapasztalt tényeket tanúsíthatja, tehát következtetést nem vonhat le. Tehát nem mondhatom meg, hogy például azt a fotót tényleg manipulálták, vagy adott esetben mesterséges intelligencia készítette, vagy hogy adott esetben nem tanúsíthatom azt, hogy ki készítette azt a megtévesztést tartalmazó adott esetben fotót vagy információt. Erre külön szakember és külön eljárás áll rendelkezésre. Hogyha ebbe az irányba is szeretnénk egy kicsit kitekinteni, akkor van megoldás. Ha a jogsérelem szempontjából különös jelentősége van annak, hogy az adott tartalom tényleg nem a valóság, akkor kérhetjük például igazságügyi szakértő kirendelését, mert hogy annak megállapításához, hogy ezt ténylegesen milyen típusú alkalmazást készítette, már különleges szakértelem szükséges, így adott esetben egy szakértőnek lesz a feladata annak megállapítása, hogy az ügyfél által sérelmezett videó vagy képfelvétel tényleg nem történt meg a valóságban, hanem azt például EMI segítségével állították elő. Az esetek nagy részében egyébként, tehát akár egy zaklató SMS-ről legyen szó, akár valótlan Facebook kommentekről legyen szó. Tehát ha észrevesszük, hogy fotónkat, szövegünket engedély nélkül használták fel, és úgy ítéljük meg, hogy ezzel kárt okoztak nekünk, akkor mindenféleképpen célszerű ténytanúsítási eljárást igénybe venni, és ezt később, ahogy említettem, ha nem sikerül megoldani a jogsérelmet ezen bizonyíték felhasználásával, akkor azonban egy peres eljárásban az kiválóan felhasználható.
No, de lehetséges, hogy ezen procedúrák mire lezajlanak, addigra a csaló vagy csalók már árkombokron túl vannak, esetleg más személyazonosságot vettek fel, eltüntették, amit lehet a bizonyítékok közül, amelyek számukra vagy rájuk nézve terhelők lennének. Tehát, hogy az időintervallum az lényeges, hogy mennyi idő
Igen.
alatt
Nagyon-nagyon fontos, tehát természetesen maga adott esetben a közjegyzői eljárás, vagy a szakértő kirendelése iránti eljárás nem tudja teljes egészében is maradéktalanul kezelni ezeket a problémákat. Itt szoros együttműködésben kell, hogy megvalósuljon, hogy így mondjam, az érintett ügyfél ébersége, tehát az a fajta megelőző hozzáállás, hogy az interneten megjelenő információk nagy része sajnos valótlan, a mesterséges intelligencia pedig bár adott esetben nagyon-nagyon okos és hasznos is tud lenni, de azért még nagyon-nagyon sok esetben úgy mondjuk, hogy halucinál, azaz téves tájékoztatást is adhat. Tehát arra is figyelni kell, hogyha valamiféle jogsérelmet tapasztalunk magunk körül, akkor azt ne a mesterséges intelligencia alkalmazásával próbáljuk meg orvosolni, hanem ténylegesen szakemberhez forduljunk. Tehát az a fajta hármas egység, hogy odafigyelve használjuk az internet lehetőségeit, nem ész nélkül mindenféle hirdetésre, téves információra rákattintva. Aztán majd, ha úgy érezzük, hogy mégis valamiféle csalás áldozatai vagyunk, akkor erre azonnal reagálva és szakember segítségét igénybe véve megelőzhetők az internetes csalások, vagy legalábbis jelentős mértékben csökkenthetők. Természetesen van olyan is, amikor az ember vétlenül csalás áldozata lesz, és hogyha már megtörtént a baj, akkor utána bottal üthetjük az elkövetőnek a nyomát, ebből pedig értelemszerűen le kell vonni a tanulságot, de ilyenkor is célszerű, hogyha szakemberhez fordulunk, hogy milyen módon lehet kezelni a már bekövetkezett jogsérelmet.
Tehát egy lényegi elem, hogy legyen bizonyítékunk. Több is hitelt érdemlőek és közjegyzők által hitelesítettek?
Közjegyző által készített ténytanúsítást vegyünk igénybe, hogyha úgy érezzük, hogy bekövetkezett a jogsérelem, és az még bizonyítható. Tehát kiemelnék három fő szempontot. Az egyik az, hogy körültekintően járjunk el az internet használatakor. Tehát legyenek előttünk azok a szempontok, hogy bizony-bizony akár csalás áldozata is lehetünk. Hogyha körültekintően eljártunk, és mégis valamiféle jogsértés áldozatai lettünk, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy gyorsan, észszerűen reagáljunk. Ebben a körben például érdemes ilyenkor azonnali segítséget igénybe venni, és tanúsítani az adott szöveg, kép, hangfelvétel tényszerűségét. Erre tökéletes megoldás lehet a közjegyzői ténytanúsítási eljárás. Ha ennél többre is szükség van, akkor megoldás lehet az igazságügyi szakértő kirendelése iránti eljárás, hogyha pedig nem már bekövetkezett a tényleges jogsérelem, és ezeket nem tudtuk igénybe venni, akkor pedig segítsük embertársainkat a tapasztalatok megosztásával, illetve a jövőben figyeljünk arra, hogy még egyszer ebbe a csapdába már ne essünk bele.
Böröcz Helga közjegyzőt hallották. Paragrafus. Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazin műsora. A fővárosi törvényszék április 8-án nagyértékre elkövetett költségvetési csalás és 90 rendbeli közokirat hamisítás büntette miatt 5 év próbaidőre felfüggesztett 2 év börtönbüntetést szabott ki egy férfira. Az ügyben eljáró bíró enyhítő körülményként vette figyelembe a férfi teljes körű feltáró beismerő vallomását, a hatóságokkal való együttműködését, az okozott kár folyamatos megtérítését, a vádlott társadalomra veszélyességének csekély fokát, valamint azt is, hogy egy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik. Tájékoztatta az Inforádiót Szabó József Tamás, szóvivő, aki arról is beszélt, hogy a fővárosi törvényszék 18 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélt egy férfit, akit különös kegyetlenséggel védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés büntettével vádolnak.
Felvételi szempontjából tegnap 8-ai elsőfokú ítélet egy bizonyos vállalkozó ügyében. Mit lehet tudni erről?
Hát ez a vállalkozó, ez fuvarozási vállalkozása volt, és a fuvarozási tevékenységből származó haszon maximalizálása érdekében próbálta az útdíjköteles útszakaszok használatával felmerülő útdíj befizetési kötelezettségét valamilyen más módon kibújni alóla. Létrehozott egy olyan, egyébként az eljárás során részleteiben nem ismertetett eljárási mechanizmust, amivel összesen hozzávetőlegesen 115 millió forint vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek. Ezek a fuvarozási cégek szerződést kötnek az útdíjfizetéssel foglalkozó és az útdíj köteles személygépkocsikat nyilvántartó cégekkel, és ugye ezekbe a gépjárművekbe beépítik azt a szoftvert, ami figyelemmel kíséri, hogy mikor megy útdíj köteles részen a teherautó, és akkor ezután a megállapodás szerint vagy havonta, vagy több havonta kell befizetni az ezzel járó költségeket. És ezzel a különös módszerrel próbálta elkerülni. Nyilván egy ideig ez megy, aztán későbbiekben kibukott, hogy itt hosszú-hosszú befizetetlen járulék kötelezettség elmaradt, és emiatt került sor ennek a vagyoni hátránynak ilyen mértékű felhalmozására.
A döntés jogerős?
Hát az ügyész súlyosításért fellebbezett, tehát nem emelkedett jogerőre a bíróság döntése. Egyébként a 2019-es évek és az azt követő egy-két évről beszélünk, mint elkövetési idő, tehát viszonylag hosszú idő telt már el azóta. Az ügyész végrehajtandó szabadságvesztést indítványozott a vádindítványában, illetve a perbeszéd során, és ezzel szemben született meg ez a felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabásáról szóló bírósági döntés.
18 év fegyházbüntetést kapott egy férfi, ha jól tudom, aki az édesanyját ölte meg, és nem mellékesen bódult állapotban, vagy kábítószer befolyása alatt, jól mondom?
Igen, így van. Hát ez a férfi valóban már évek óta állt kezelés alatt, pontosan a függősége miatt, és egy zenei fesztiválról tért haza 2023. augusztusában. Kábítószer okozta bódult állapotban, és akkor halucinációi arra ösztönözték őt, hogy a saját maga és valamelyik családtagja életére kell törnie. Volt nála a szobájában egy 9 cm hosszú kés, azzal néhány alkalommal megvágta a saját nyakát, saját magának 8 napon belül gyógyuló sérülést okozott ezzel, majd bement a szülei hálószobájába, és ott az egyedül alvó édesanyjára támadt, csak késsel 37 alkalommal szúrta meg az édesanyját. A nő próbált védekezni, és segítségért is kiabált, ám ez eredménytelen volt. Végül a vádlott cselekményét a testvérei fékezték meg. A sértett sajnos a bántalmazás következtében a helyszínen elhalálozott.
Az így az említettek alapján egy különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság. No, de mennyiben volt valójában tudatában annak az elkövető, hogy mit is csinál?
Hát ugye ezt orvosszakértői vélemény állapítja meg, és ebben az esetben az került megállapításra, hogy ezek a hallucinációi miatt ő nem állt olyan szelmeműködésének olyan kóros állapotában, ami kizárta volna az ő büntethetőségét. Tehát nagyon is jól tudta, hogy mit cselekszik, és annak mi a következménye. Egyébként ezt az előkészítő ülésen beismerő nyilatkozatot tett, le is mondott a tárgyaláshoz való jogáról, és így került sor a 18 év fegyházbüntetés és 10 év közügyektől eltiltás kiszabására. Egyébként a vádiratban leírt cselekmény teljes terjedelmében elismerte, és ezt a nyilatkozatát a bíróság elfogadva hozott döntést. Egyébként az ügyész indítvány is 18 év fegyházbüntetés és 10 év közügyektől eltiltás volt. Az ítélettel szemben a vádlott és a védő enyhítésért fellebbezett, az ügyészség pedig tudomásul vette azt. Tehát az eljárás során senki nem vitatta azt, hogy egyébként ez a kábítószeres befolyásoltság állapota, ez nála büntethetőséget kizáró ok. Felmerülhetett volna.
Maga a bűncselekmény súlya, illetve az is indokolja a büntetést, hogy fennáll a bűnismétlés veszélye?
Önmagában a cselekménynek a kegyetlensége és a cselekmény tárgyi súlya indokolja ennek a mértékű büntetésnek a kiszabását, meg hát azt is értékeli a bíróság a büntetés kiszabás körében, hogy milyen személyi körülmények játszottak ebben közre. Ugye súlyosító körülmény volt az, hogy a hozzátartozója sérelmére követte el, aki egyébként védekezésre képtelen volt, hiszen éjjel alvás közben támadta meg. Tehát ebben fejezte ki a bíróság azt, hogy ez egy nagyon veszélyes cselekmény a társadalomra, és a személyében rejlő társadalomra veszélyessége is igen magas az elkövetőnek.
Hát ilyenkor jó magaviselettel hamarabb szabadulhat az elkövető? Ennek van reális, lehet reális esélye?
Hát ő feltétele szabadságra nem bocsátható, került meghatározásra, és ez azt jelenti, hogy neki ki kell tölteni a büntetését. Tehát jó magaviselet esetén a börtönben a kategóriák között van lehetőség, hogy egy picit enyhébb végrehajtási körülmények közé kerüljön, de ahhoz elég jelentős időnek kell eltelni, hogy ezt bizonyítani is tudja, hogy megfelelő az ő viselkedése. Nyilván a börtönkörülmények között fogják kezelni ezt a függőséget, és valószínű, hogy várható javulás az ő személyiségében.
Igen, és egy ilyen mértékű függőség kezelése egyébként sem történhet meg egyik pillanatról a másikra, tehát ez is egy hosszabb.
Persze, ez egy hosszabb időt vesz igénybe, amíg azt lehet mondani, hogy egyáltalán van valami eredmény egy ilyen kezelésnek. Nyilván sokat segít, hogyha valakibe megmozdul ez az önkéntes kezelés alávetés lehetősége, hogyha ő maga is nagyon akarja, akkor sokkal hamarabb lehet eredményt elérni, mint egyéb esetekben.
Értem, hát ez egy szomorú történet és eset.
Másodfokú bíróság majd hoz döntést az ügyben, és megállapítja, hogy jó volt-e a kiszabott büntetés, vagy sem, hiszen ugye itt ebben az esetben már csak a kiszabott büntetésnek a mértékét fogja vizsgálni. Még volt egy érdekes eset, ez a kalapáccsal estek neki a sebességmérő eszköznek, az a Váci úton történt. Ugye két vádlott, az egyik őknél kalapács volt, gépkocsival közlekedtek, és ott megálltak az egyik ilyen sebességmérő műszernél, és az elsőrendű, ugye másodrendű vádlott a kalapáccsal megrongálta ezt a készüléket, magyarul működésképtelenné tette, közel 8 millió forint kárt okoztak ezzel a cselekvőségükkel, jelentős kárt okozó rongálás büntetében, illetve ezzel lettek megvádolva, mert az előkészítő ülésen az ügyészség módosította a vádat, hiszen a kalapács az felfegyverkezve elkövetett dolognak minősül, és így a felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntettével egészítette ki a vádat. Így aztán a felkészülés érdekében az előkészítő ülés elhalasztására került sor. Június 18-án folytatja ezt az ügyet a bíróság.
Tehát mi minősül fegyvernek a kalapács?
Hát minden olyan fegyvernek, vagy minden olyan tárgyfegyvernek minősül, ami alkalmas lett az élet kioltására. A kalapáccsal történő ütés-váltás azért az nem egy esetben okozott már halálos eredményt, tehát itt különösebb vita ebben a körben a jogász társadalomban nem szokott lenni.
Szabó József Tamást, a Fővárosi Törvényszék szóvivőjét hallották. Paragrafus.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Exterde Tibor nevében is köszönöm a figyelmüket, Rozgonyi Ádám vagyok.